Teljes családban nőttem fel, van még egy testvérem is. A szüleim tanáremberek, most már nyugdíjasok, és egy alapvető erkölcsi érték mentén neveltek föl minket. Ugyanakkor volt egy megegyezés a családban, hogy ha fiú születik, akkor az apai vallás fogja továbbvinni, ha pedig lány, akkor pedig az anyai vallás. Így aztán anyukám katolikus volt, úgyhogy mi katolikus vallás szerint nevelkedtünk. Gyermekkoromban nagyon érdekelt már a bibliai történetek, nagyon szerettem olvasni, hallgattam a nagymamámat, tévében is voltak bibliai mesék, és ezen kívül ugye eljártam anyukámmal, nagymamámmal vasárnaponként templomba is, és ugyanilyen lelkesen készültem például az első áldozásomra, és aztán a templomba járással kapcsolatban gyermekkoromban még nem nagyon szerettem eljárni, nem nagyon értettem, hogy miről szólnak az alkalmak, hideg is volt. Egy kicsit félelemmel teli volt az a nagy templom. Kamaszkoromban már kezdtem azért jobban odafigyelni, hogy miről is szólnak ezek az alkalmak, és egyre több kérdés fogalmazódott meg bennem. Ezek közül az egyik, ami a fiatalok is legtöbbször el szoktak merengeni, hogy mi lesz a halál után. Én a nagymamámhoz fordultam ezzel a kérdéssel, és ebből a beszélgetésből kiderült, hogy azt a következtetést mondtam le, hogy hát annyira jó nem vagyok, hogy a mennybe kerüljek. Olyan halálos bűncse követtem el, hogy a pokolba kerüljek, viszont az a köztes megoldás, a purgatórium tisztító tüze, meg kell, hogy mondjam, hogy nem hozott nagy békességet a szívembe, ha belegondoltam. Úgyhogy nem is nagyon akartam én ezzel továbbiakban foglalkozni, legyintettem inkább, hogy akkor ezt most hagyjuk. Aztán idővel mégiscsak előkerült ez a purgatórium, akkor már idősebb voltam, és a misén van egy olyan rész, hogy Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették. És ezen gondolkodtam, hogy most ő meghalt értem, ő az én megváltóm, akkor miért kell nekem még ezen kívül gyötrődnöm? Tehát ott maradt a kérdés, és nem kaptam rá választ, hogy akkor most mi van. És ugyanilyen nyitott kérdés volt az életemben még itt a kamaszkor küszöbén a gyónás. Ugyanígy nem értettem, hogy úgy benne cseng a fülemben a nagymamámnak a szavai, hogy kisunokám, mindig imádkozz az Úrhoz, mindig veled lesz, segít rajtad. És nem értettem, hogy így valóban így van, akkor miért kell nekem egy köztes ember, akinek még elmondom az én bűneimet, egyébként is minden este szoktam imádkozni, és elmondom a bűneimet. Ez is egy nyitott kérdés maradt. Illetve az imádságra még visszatérve, elég egyoldalú volt az én kapcsolatom Istennel. Körülbelül két szinten történt. Egyrészt ugye, hát az első gyónás tapasztalataiból úgy leszűrtem, hogy körülbelül a bűneimre mennyi mi atyánkot meg üdvözlégyet kell elmondanom. Ezt így meg is tettem, és akkor utána pedig vittem a kéréseimet az Úrhoz. Hát nagyjából ennyiből állt. Hát látjátok, hogy úgy, mintha mindig csak én mentem, és vittem a dolgaimat. Aztán főiskolára kerültem, ide Szombathelyre, és ez az Istennel való kapcsolatom még jobban elsekélyesedett. Ugye egyrészt nem volt anyu, aki úgy invitált volna, hogy vasárnap menjek templomba. Hittan se volt, és tényleg az én hitéletem az abban merült ki, hogy amikor jöttek a vizsgák, akkor a vizsga előtt mentem a templomba, és hát nagy könyörgések közepette kértem az Urat, hogy segítsen. Ahogy most a fiataloknak mondanám, a gyerekeknek, megy az így evangelizáció, úgy fogalmazhatnám, hogy ez a csak most az egyszer hitet éltem meg ebben az időben. Aztán eljött az én fordulópontom is az életembe, amikor Attilát megismertem, de végül a főszerepet nem ő játsza, hanem az ő szülei, Marika és Feri. Őket látván, az ő keresztény életüket, mert én is kereszténynek tartottam magam, teljesen más képet kaptam arról, hogy ők hogyan járnak Istennel, Krisztussal, és nagyon tetszett nekem. Nagyon tetszett, ahogy készültek a vasárnapi alkalmakra például, és hát volt egy könyv, amit ők rendszeresen használtak, forgattak, olvastak, vitték magukkal a gyülekezetre. Hát ez a Biblia volt, amit én nagyjából portörléskor szoktam érinteni, és amikor elhívtak egy alkalomra az ő gyülekezetükbe, semmi aggály vagy tiltakozás nem volt bennem, szinte vágytam egyébként arra, hogy elhívjanak. Ez egy házas alkalom volt, házasságkötés volt, egy esküvő, és nem emlékszem igazából, hogy ezen az Isten tiszteleten miről szólt, egy esküvő volt, de azon az alkalmon megéltem, átéltem, hogy mennyire szeret az Úr engem. Tehát teljes testemben, lelkemben megéreztem az ő jelenlétét, a valóságát, hogy ő mennyire élő. Tehát, hogy olyan szeretetet éltem át akkor, hogy nem is tudtam más tenni, csak sírtam, és amit Árpád annyiszor mondott, hogy a múlt évben több evangélium alkalmával, hogy miattad halt meg helyetted és érted, és akkor én ezt teljesen megértettem, hogy bűnös ember vagyok, és mekkora, micsoda áldozatot hozott értem, szinte fölfoghatatlan. És az, hogy éreztem az ő jelenlétét, a valóságát, az, hogy ő nem egy 2000 éves történet volt, aki a múltban, a messzeségben élt, emlékezek rá, mint múltbéli személy, hanem egy valós valóság volt. Közel volt hozzám. Tehát egy beszélgetéshez közel is kell, hogy legyen az ember. Ő egészen közel volt, és átjárta az egész lényemet. És innentől fogva már nem mehetett úgy tovább az életem, mint addig. Marikáikkal eljártam a gyülekezetbe, és nagy vágy volt bennem, hogy minél több mindent megtudjak róla, megismerjek róla. És segített is abban, hogy megismerjem őt, az én szemem is megnyílt, megláttam magamat, megláttam, hogy mennyi minden van bennem, ami fogva tart, megkötöz. És nem ment egyik napról a másik napra, hogy átadjam az életemet, hogy megvalljam neki, de ahogy egyre jobban belém költözött, úgy eljött egy nap, eljött az a nap, hogy hallottuk az énekben, hogy nem lehetett nemet mondani neki, nem volt benne már semmi, ami megakadályozott volna, hogy átadjam neki az életemet, hogy megvalljam, hogy őt szeretném, hogyha az életemet irányítaná. És ő legyen az életemnek az ura. Ezt szerettem volna nektek elmondani, és köszönöm, hogy meghallgattatok.